Jézus Krisztus mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk elején a 38. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. A 38. Zsoltárunk egy gyönyörű bűnbánati Zsoltár. Keressük ki tehát, és az első versét énekeljük a 38. Zsoltárunknak. Így kezdődik, haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg, Uram, engem. Testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 38. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát a megkezdett Zsoltárnak, a 38. Zsoltárunknak második és harmadik verseit énekeljük, 38. Zsoltárunknak második és harmadik verseit énekeljük, testvérek, a második vers így kezdődik, nyilait belém lövettek, míg szereznek én nékem nagy sérelmet.
Nyilait belém lövettek, míg szereznek én nékem nagy sérelmet. Kezeidnek súlyossá
segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok, folytatva a sorozatunkat Pál apostol életéről. Az ige hely, ahonnan olvasom az igét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből van ma is, annak a 18-as fejezetéből olvasom, a 4. verstől a 11-es versig terjedő igerészt. Pál apostol korintusi tartózkodásáról, tehát apostolok cselekedetei 18-as fejezet, 4-től a 11-es versig hallgassuk. Pál szombatonként azonban a zsinagógában vitázott és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és azt mondta nekik, véretek a fejetekre szálljon vissza, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor elment onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, énekeltük a bűnbánati zsoltárral az énekben, hogy nyilait belénk lövettek, szereztek nékünk nagy fájdalmat, nincs épp hely testünkben, lelkünkben. Bizony, Urunk, sokszor keresztül viszed az embert mély nyomorúságokon, fájdalmakon. Néha úgy érezzük mi is magunkat, mint a zsoltáros, hogy a te nyilaid belénk lövettek. De olyan jó, hogy eléd hozhatjuk életünk minden fájdalmát, nyomorúságát, szívünknek a gondolatait, érzésünket, könnyeinket, nem csak az örömeket, hanem odavihetjük te eléd a bánatokat is. Köszönjük neked, hogy ahogy a zsoltáros odavitte és meghallgattad, és szíve békességet nyert, úgy hallgatsz meg bennünket is, úgy várod a mi imádságunkat is, és úgy vágysz arra, hogy bennünket, a mi lelkünket megelégítsd békességeddel, betölsz szereteteddel, fölemelj és megvigasztalj. Áldott légy azért, hogy meghallgatod a hozzád kiáltót. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet Jézusban megbizonyítottad, megmutattad nekünk, és tudhatjuk, hogy örökké való szeretettel szereted a bűnös embert. Köszönjük, hogy megajándékoztál Jézusban egy páratlan reménységgel, avval a reménységgel, hogy nem kell elvesztenünk bűneink miatt, hanem ha megváltóban hiszünk, az ő engesztelő áldozatára tekintünk hittel, amelyet ő mutatott be élete odaáldozása árán nagypénteken, akkor a benne hívőknek örök életet ad. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell elvetnünk. Köszönjük, hogy van bűneinkre bocsánat. Köszönjük, hogy van Jézusunk, van megváltunk ő benne. Szeretnénk, Urunk, rád bízni gyülekezetünk minden tagját. Különösen imádkozunk a gyászoló szívű testvéreinkért. Megálltak ők az elmúlt héten a ravatalnál, és ma elhozták házadba az ő szívük bánatát, lelküknek a panaszát, gyászuknak a terhét. Emeld őket fel a mélyből, öleld át őket szereteteddel. Ajándékozz meg őket ezzel a mennyei reménnyel, élő hittel, amely Jézus feltámadására, győzelmére néz. És attól, hogy az ő szívük a veszteség közepette is benned megvigasztalodjon a mennyei reménység által. Ugyanígy bízzuk rád a szenvedőket, a betegeket, a kórházban levő testvéreinkért könyörgünk, az oda-haza szenvedőkért, beteg ágyon nyomorgókért. Hajolj le hozzájuk, gyógyítsd meg a szenvedőket, légy velük a mélységben, vidd őket keresztül, minden próbán. Köszönjük, hogy rád bízhatunk mindent, szívünknek a gondolatait is. Most pedig kérünk, hogy taníts és beszélj velünk az ige hirdetésen keresztül. Beszélj velünk a Biblia szaván keresztül. Hadd értsük meg, mit üzensz, és hadd legyen életünkre gyógyító hatással megelevenítő igéd.
áldott légy, hogy meghallgattál most is, hogy itt vagy jelen a te lelkeddel. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 38. Zsoltárunknak a 15-ös versét énekelve, 38. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből ismét, és annak a 15. versét énekeljük. A 15-ös vers így kezdődik. De én Istenemben bízom, és elvárom, hogy kérésem meghallja, mert szívem hozzámelem, és elhiszem, hogy szükségem meglátja.
De én Istenemben bízom, és elvárom, hogy kérésem meghallja.
Bizonságtételem alapígéje írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban. Máté evangéliumának a 10. fejezetéből két verset fogok olvasni, a 14-es és a 15-ös verseket, Jézus szavai a tanítványokhoz. Tehát Máté 10, 14-es, 15-ös versek. Jézus mondta, ha pedig valaki nem fogad betiteket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb dolga lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy nagyon profán gondolattal. Vannak apróságok is, amelyeket úgy szoktak mondani az emberek, hogy vízválasztó dolgok, amelyeknél összeszoktunk különbözni még a legközelebbi családtagokkal is. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát erre, ott van például a paccal pörkölt. Van, aki szereti, van, aki rá se tud nézni. De hallottam már férfiakat beszélni, akik mondták, hogy tudod, itt van a Suzuki, a mi autónk, a reklámban ugye azt mondják, a mi autónk, van, aki odáig van érte, tetszik neki, van, aki azt mondja, hogy ő semmiképpen nem választaná. Ezek a profán példák a hétköznapi életből. De vannak hatalmas dolgok, amelyek szintén vízválasztóak. Ilyen például Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Van, akinek az élete öröme az evangélium, valaki meg megkeményíti a szívét, hallani sem akar arról, hogy Isten őt szereti, és mit tett ő érte Jézusban. A köszöntő ige szintén a Máté 10-ben volt, ott van a tanítványok kiküldése, egy teljes fejezet arról, hogy milyen tanácsokkal látja el az Úr Jézus a tanítványokat, amikor kimennek, és ott olvastam előttetek azt, hogy Jézus mond egy ilyen döbbenetes dolgot, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Mert innentől kezdve az embernek ellensége lett a házanépe, szembefordul a lány az anyával, az apa a fiával. Mit jelentenek ezek a döbbenetes szavak? Jézus Krisztus evangéliumának vízválasztó dolgát jelentik. Jézus azt mondja, hogy bizony az én evangéliumom szét fogja választani a juhokat a kecskéktől. Elválasztja még a családtagokat is, hiszen az egyik hisz benne, a másik elutasítja. Félelmetes igazság ez is. Szomorú igazság, családok közötti tragédiák. Az egyik oka, a kemény szív, egyesek hitetlensége, Krisztus evangéliuma mindegyikünknek adatik. Mindenkit szeretne Isten megmenteni. Ez az örömhír, amellyel Isten odalépett az ember mellé Jézusban. Mindenkinek egy felkínált lehetőség. Az ingyen kegyelem, az ingyen üdvösség felkínált lehetőség azonban nem kell mindenkinek. Van, aki azt mondja, köszönöm, én nem kérek belőle. A világ történelem folyamán folyamatosan ez volt. Egyesek befogadták az igét, mások nem. és többnyire akik nem fogadták, de irgalmatlan gyűlölettel fordultak a keresztjének felé, és kezdték őket üldözni, pusztítani, és tudjuk a történelemből, hogy nagyon sokszor meg is ölték a hívő embereket. Amikor Pál Korintusba ér, arról olvasunk, hogy ő zsinagógában kezdi. Szereti a népét. Ott hirdeti először az igét, egyesek hisznek, a zsinagógai előjáró is hisz, a teljes háza népével együtt Jézus Krisztusban, de egyesek abban a gyülekezetben ellenállnak az igének. Megkeményítik a szívüket. Szidalmazzák Pált, szidalmazzák a Jézusról való evangéliumot, és Pál egy döbbenetes dolgot csinál. Lerázza a ruhájáról még a port is, ez az ókorban a közösség megszakítás jele volt. Lerázza a port is, nincs veletek közösségem, véretek a fejetekre szálljon vissza, én tiszta vagyok. Ezzel azt mondja Pál, hogy ti döntöttetek a halál útja mellett. Így a ti véretek nem az én lelkemen szárad. Én hirdettem nektek, hogy élettek örökké, nektek nem kellett. Hirdettem nektek, hogy Jézus a tietek is, de ti nem kértetek belőle. Véretek a saját fejetekre szálljon vissza. Döbbenetes szavak. Aztán elmegy onnan Pál, és a zsinagóga mellett van egy ház, egy prozelitáé. Oda költözik, és ott tanítja a korintusiakat, ott marad másfél évig, és tanítja a Jézus Krisztus útjára mindazokat, akik befogadják az igét. A Biblia megjegyzi, hogy akik Korintusban laktak, azok mind meghallották az evangéliumot. Hallottak arról, hogy van egy szerető Isten, aki kész megbocsátani a mi bűneinket, és a benne hívőnek örök életet ad. Jézus evangéliuma eljut ebbe az ókori kikötővárosba, ami a kortörténet szerint az egyik leghírhettebb város volt a bűnözéséről, az erkölcseiről. De eljut Isten mentő szeretetének, bűnbocsátó kegyelmének a híre oda is. Korintusban tehát ugyanaz történik, az evangélium elválasztja jókat a kecskéktől. Az evangélium van, akinek a megmentő örömhír lesz, van, akinek pedig valami hír, amelyre felforra vére, düvel, gyűlölettel megtelik, és ellene fordul mindazoknak, akiket hirdetik, vagy éppen vallják. Hát nézzük a tanulságokat. Az első döbbenetes tanulság, csak tegyük fel a kérdést, hogy kiknél jelentkezett az ellenállás? Kik voltak azok, akik Pálnak az evangéliumára először nemet mondtak? Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen hírhet erkölcseiről borzalmas hírű városban, hát csak azok lehettek, akik a bűnt szerették, akik úgy gondolkodtak, hogy hát jó nekünk a bűn gyönyörűsége, tehát a romlott életű pogányok. Gondolná az ember, de a Biblia nem azt mondja. Nem a feslet életű pogányok, nem az erkölcstelenségekben élő pogány görögök voltak azok, akiknél az ellenállás volt, hanem pont azoknál, akik ott voltak minden hétvégén a zsinagógában, akik gyermekkoruktól fogva tanulták, ismerték a Bibliát, az akkori Ószövetség volt az ő Bibliájuk, azok, akik vallásos emberek voltak, akik magukat jóknak és kegyeseknek gondolták, ők voltak azok, akik Jézus evangéliumára nemet mondtak. Bennük született meg a megkeményedés, a gyűlölet, ők szidalmazták Pált, mondtak ellene, rágalmazták őt és zavarták el. Hogy van ez? Hogy lehet ez? Hát vannak, akiket tényleg gyermekségüktől fogva a szüleik tanítanak a Biblia dolgaira. Gyermekként a gyermekbibliát már forgatják, hallanak a Biblia történeteiről, kicsi koruktól fogva, ott vannak az Isten tiszteleten, azt hallgatják hétről hétre. Hogy lehet az, hogy pont ő bennük született meg ez az ellenállás? Miért van ez? Azért, testvérek, mert van egy bibliai fogalom, erre emlékezzünk egy korábbi sorozatból, hogy óember. A Biblia, ami megromlott bűnös természetünket nevezi óembernek, és a Jézus Krisztus hitáltal megújult új természetet nevezi a Biblia új embernek, vagy belső embernek. A mi óemberünk, a megromlott bűnös természetünk, az egy nagyon simulékony természet. Mindegyikünknek van óembere, de nem mindenkinek van új embere. Csak a megtért embernek van új embere is. A mi óemberünk annyira simulékony, hogy fel tudja ölteni magára a vallásos köntöst. Az óemberünknek nagyon tetszik minden olyan dolog, amiben külsőségekben kifejezheti a változást, és minden olyan tanítás, amely nem követel belső változást, belső megtérést. Ezért van az, testvérek, hogy szerte a világon, amióta világ a világ, nem csak mostan ez így a 21. században, ez mindig így volt, több ezer évvel ezelőtt is, hogy a templomokban, az egyházakban ott vannak a megtéretlen vallásoskodó emberek. Akiknek az óembere simulékonyként fölvette a vallásos mászt, belső megújulás és belső megtérés nélkül. Mind ilyenek vagyunk. De ott, Korintusban, a zsinagógában nem csak zsidók jártak, hanem görögök is, akiket a zsidók misszionáltak a zsidó vallásra. Hadd mondjam el nektek, hogy nehogy úgy vigyük haza a mai történetet, hogy hát a zsidók ellenálltak az evangéliumnak. Én hiszem, hogyha a magyarok lettek volna a választott nép, az ószövetségi nép, mi ugyanan kemény nyakúak lettünk volna, mint a zsidók. De bármelyik népet mondhatnám, nem vagyunk különbek náluk. Ott akkor ők voltak kemény szívűek, illetve közülük néhányan ugye hittek, a mi történelmünkben is el lehet mondani, hogy magyarok közül voltak Krisztusban hívők, voltak ugyanolyan kemény szívűek, mint ott Korintusban. A romlott természetnek nagyon megfelel az, hogyha egy-két apró külsőségekben fejezheti ki a változást, és nem néz senki mögéje. És higgyétek el, hogy a mi óemberünk mindig tiltakozik rettenetesen, amikor egy tanítás, ugye itt Krisztus evangéliuma, igazi belső változást, bűnnel való szakítást, megtérést követel. Ez nem tetszik nekünk. A bensőnknek, a mi óemberünknek nem tetszik az, hogy Isten azt mondja, hogy meg kell térned. Ez meg kell vallani őszintén. Uram, az én belső gonosz lényem ellenáll neked. Az én óemberi szívemnek nem tetszik ez, de szeretnék megtérni. El kell mondani őszintén Istennek, hogy Uram, milyen gyarló vagyok. Harcolja benned levő keménység ellen. Harcolja benned levő evangéliummal való szembeni ellenállás ellen. Vald meg Istennek, hívd őt segítségül ebbe a harcba, hogy a te szíved gonossága, óemberi jellemed legyőzessen az ő kegyelmében, és újjá lehess Jézus irgalmában. Mi ez az ellenállás? Tegyük fel ezt a kérdést is, hogy hogyan nyilvánul meg ez az ellenállás? Testvérek, nagyon egyszerű dolog, ott azok az emberek Pálnak ellent mondtak. Így írja a Biblia, hogy szidalmazták, rágalmazták, ellene mondtak. Ma is ugyanígy van. Akinek Jézus evangéliuma nem kell, az szidja Istent, szidja a papot, aki arról beszél, vagy éppen a hívő keresztény gyülekezeti tagot, aki beszélt neki erről, és jönnek a rágalmak. Mindenféle rágalmat lehet dobni a hívő emberre, lelkészekre, Jézusra is. Ha csak nézzétek meg az evangéliumot, mennyi rágalmat szőttek a farizeusok az evangéliumok tanúsága szerint Jézusra. Kitalálták róla, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével gyógyítja az embereket. Annyi minden hazugságot költöttek róla. Azt mondták róla, hogy részeges ember. Benn van az evangéliumban, hogy vámszedők barátja, részeges falánk ember. Még azt is elterjesztették róla, pedig Jézus soha nem volt réteges. Jönnek a rágalmak, és a Krisztust megrágalmazták, megrágalmaznak bennünket is. Ha Pál apostolt megrágalmazták, minden hívő emberre szépen a kemény szívek költenek valami jó kis hazugságot. Ez minden időben így van. Így mutatkozik meg az ellenállás. ellene szegülünk annak az igének, amit hallunk, és támadja a mi szívünk és szánk mindazokat, akiktől ez az ige bennünket utolér. Adja az Úr, hogy a mi szívünkben ne legyen ellenállás. Az értünk küldetett evangélium ellen ne álljunk lesbe. A példabeszédek könyvében van egy döbbenetes ige, hogy az ilyen ember a saját vére ellen áll lesbe. Saját élete kárára ólálkodik. Ez a két kifejezés. A példabeszédek egyben van mind a két kifejezés. Tényleg, akinek nem kell Jézus. Akinek a Krisztus evangéliuma valami felháborító üzenet, és hagyják őt békénvel, na ezek az emberek saját maguknak ártanak. Saját vérük ellen állnak lesben, saját életük kárára ólálkodnak, úgy, ahogy mondja a példabeszédek könyve. Kárt okoznak maguknak. Elutasítják az örök életet. Hasonlatosak azokhoz az emberekhez, akik fuldokolnak az óceánban, dobnak nekik egy mentővet, de a mentőv nem kell, sőt, még meg is szidják, aki a mentővet dobja, és elutasítják, hogy mit képzel máshogy ő nekik mentővet dob. Tehát ehhez a képhez tudom hasonlítani lelkiekben azt az embert, akinek az Isten megváltói munkájáról való hír nem kell. Akiknek nem kell a megváltó és bűneiknek a bocsánata. A negyedik pontunk a szakítás. Végbe megy itt egy szakítás. Azt mondja az apostolok cselekedetéről való könyv, hogy Pál apostol elment onnan, ott hagyta a ellenszegülőket, ott hagyta a zsinagógát, annak ellenére, hogy ott voltak tanítványok. A zsinagógai előjáró is, és még sokan a zsinagógából, zsidók is és görögök is hittek Krisztusban. Tehát volt annak a gyülekezetnek egy része, amely keresztény lett. Pál onnan elmegy. Végbe megy egy szakítás, és itt egy picit megállunk. Kell beszélni a helyes szakításról, meg a helytelen szakításról. Pálnak ez a lépése, hogy szakított a zsinagógai helyszínnel, és keresett egy másik helyet, ugye pont a szomszédos épületben találta meg a tanításnak a helyszínét. Isten igével egyező volt. A Máté 10-ből, amit felolvastam előttetek, ott Jézus azt mondja a kiküldött tanítványoknak, hogyha nem fogadnak be titeket, meg sem hallgatják a szavaitokat, akkor rázzátok le a porttal ruhátokról, ugye a közösség megszakítása, menjetek ki abból a házból vagy városból, Sodomának és Gomorának elviselhető dolga lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Hát Sodoma és Gomora történetét tudjuk mindannyian, egy féktelenül parázna városok voltak, az ószövetségi beszámolók szerint még állatokkal is közösültek, egy rettenetes fertő volt, és Isten kénköves tüzes esővel azt a két várost elpusztította. Ma is, aki jár Izraelben, Sodoma és Gomora városának a helyén, már messziről lehet érezni, kénes szag van. Elpusztult ott minden, és megvan annak az ítéletnek még ma is a nyoma, kémiailag, biológiailag, és az ember a szagokat is érzi. Isten elpusztította azt a két várost paráznasság miatt, és ehhez hasonlítja Jézus, hogy még Sodoma és Gomora elítélt embereinek is elviselhető dolga lesz az utolsó napon, mint azoknak, akik az evangéliumot elutasítják. Figyeljük ezt a hasonlatot. Jézus ezzel nagyon komolyan kifejezi, hogy na vigyázz, lehet, hogy azok az elítéletről a förtelmes dolgokat csinálnak, borzalmas volt a sodomaiaknak az élete, de kérem, azt mondja Jézus, hogy aki az evangéliumot elutasítja, az még borzalmasabb ember, mint a sodomai és gomorai emberek, akiknek Isten szeretete nem kell, az ingyen kegyelem nem kell, az a legborzalmasabb ember. Az nagyobb ítéletet kap, mint a sodomai emberek az utolsó napon. Gondoljunk bele Jézusnak a mondatába. Nagyon komolyan, olyan szívvel markoló, olyan megdöbbentő, mellbevágó, amit Jézus mond. Mert nem így szoktunk gondolkodni. Mi el tudjuk ítélni Hitlert meg Sztálint, akik ilyen 6-10 millió embereket megöltek, és úgy gondoljuk, hogy hát náluk nagyobb gonosz ember nincs is. Meg hát a sodomaiak, hát az aztán. És mit mond Jézus?
aki az evangéliumot elutasítja. Nagyobb ítéletben részesül. Nagyobb ítéletben részesül. Pálnak a szakítás, hogy ott hagyja a zsinagógát, ez összhangban van Jézus tanításával. Ő elmegy onnan, ott őt elutasították, illetve egészen pontosan az evangéliumot, másodszorban őt, ezért szakít velük, megszakítja a közösséget, ahogy Jézus mondta, rázd le a ruhádról még a port is. A közösség vállalásnak, a megszakításának a jele volt ez az ókorban, hogy akkor a ti dolgaitokkal, a ti hitetlenségetekkel én nem vállalok közösséget. Ezt fejezte ki az ókori ember ezzel a gesztussal. És egyezett az igével, hiszen a békesség miatt lépett ki onnan Pál. Ott maradhatott volna még a zsinagógában, csak még nagyobb szakadás lett volna abba a gyülekezetbe. Pártoskodás, viták, veszekedések, ez nem építi az Isten országát. Képzeljétek el, hogyha majd bármelyik felekezett templomában az Isten tisztelten, nagy viták, meg ilyen üvöltözések lennének, ilyen kis klikkek, pártoskodások. Hát valószínűleg így nézett volna ki a korintusi zsinagóga, ha Pál ott marad. De ő bölcsen azt mondta, hogy akkor máshova megyek. És keresett egy új helyszínt. Így nem volt kárára a keresztényeknek, akik megtértek az evangélium hirdetésére, nem volt kárára a missziói munkának, az ott maradása a munka, a missziói munka kárát jelentette volna. És egy gondolat még a közösség vállalásról. Az ókori ember, és hogyha az egész Bibliát így elolvassuk, ez megvan Jézus korában is, az Új Szövetségben is, végtelenül komoly fogalom a Bibliában a közösségvállalás. Kivel vállalok közösséget, kivel vagy mivel nem vállalok közösséget, ez az ószövetségi törvényben meg volt szabályozva, hihetetlenül konkrétan le volt szabályozva. Az ószövetségben egy zsidó embernek még egy nem zsidó számára sem volt szabad köszönnie, így a köszönéssel már közösséget vállaltanak minden babonaságával, bűnével, paráznaságával. Isten a tisztaságra tanította ezzel az ószövetségi törvényekben a népet. Hogy ne vállalj közösséget, a közösséget vállalsz velük, előbb-utóbb el fogsz bukni azokban a bűnökben, amikben ők élnek. A zsidó embernek nem volt szabad nem zsidóval házasodnia. Egy zsidó férfiúnak az ószövetségben csak zsidó lányt lehetett elvenni, zsidó lánynak csak zsidó férfihoz hozzámenni. Nem azért volt, hogy a nép tisztaságát biológiailag megőrizzék, nem. Lelkileg volt fontos. Az egy Isten hívőt válaszol. Ne egy több Isten hívő pogányt, vagy egy hitetlent, akinek semmi köze az Istenhez. Ezt jelentette lelkileg mindez az ószövetségi törvény. Az Új Szövetségben is találunk ilyen tanítást Jézus szájából, hogy kivel vállalj közösséget, vagy kivel nem. Máté 10-ben ugye azt mondja az apostoloknak, aki nem fogad be titeket. Akinek nem kell az, amit hirdettek, tudjátok, mit kell, a port lerázni a ruhánkról, vagyis Jézus is azt mondja, hogy vigyázz, hogy kivel vállalsz közösséget. A keresztény üzletember lehetőleg ne egy teljesen pogány, istentelen, az üzleti életben is gátlástalanul nyerészkedő, csaló, hazug emberrel álljon össze, mert ez közösségvállalás a másik minden tisztességtelen dolgával. Ma is érvényes a Biblia szava, hogy hívő ember hívő leányt vegyen el feleségül, hívő leány ne kössön házasságot egy hitetlen fiúval, ezt így magyarázza Pál, 2 Korintus 6-ban el lehet olvasni az Isten igéjét, közösségvállalás. Nagyon fontos. Hogyan van ez a mi életünkben? Jelen van-e esetleg valamilyen oldalajtón, bejöhetett-e a te életedben közösségvállalásod kapcsán a bűn, a világnak a mocska, hamis mértéke te életedben, vagy vigyáztál erre? A te házastársad hitben van-e? Nem kötötted-e össze az életedet egy olyan valakivel, akinek Isten semmit nem jelent? Mert akkor a közösség vállalás isteni parancsát megszegted. Sok-sok apró dolog a mi életünkben, Isten igéje nagyon alaposan tanít
aki szeretettel tanácsol, hogy vigyázz, a te életed megtönkre. Vigyázz, te nem leszel boldog. Vigyázz, te kerülsz csapdába. Ezért tanít a Biblia közösségvállalásról. Mit és hogyan cselekedj, mennyire vigyázz a te lépteidre, utadra. Őrizd a te szívedet tisztán, életedet tisztán. Múltkor is volt róla szó, hadd ismételjen, meg tudjátok, a Hermelin, a tajgán télen hogyan vadászták, és neki szorítják a mocsárnak. Tud úszni a kicsi állat, de inkább hagyja, hogy megfogják, megöljék a ruhájáért a prémiért, de nem koszítja össze a bundáját. Mi hogyan élünk itt a világban? Koszos-e a te fehér ruhácskád lelkileg? Pál gyönyörű példát mutat nekünk, hogy a hitetlenség semmilyen fajtájával nem vállal közösséget. Nem is megy bele vitákba, veszekedésekbe, hanem békességgel eltávozik onnan, megy máshova, oda, ahova őt befogadják. Aztán kell beszélni a helytelen szakításokról. Hát ilyen is történik, de a helytelen szakítást onnan lehet megismerni, hogy mi a gyökere. Sokszor lehet hallani, hogy egy-egy új magát kereszténynek való felekezet, induláskor még mit tudom én, vannak 2000-en, 2 évvel később megnézik ugyanazt a gyülekezetet és az a felekezet, még 5 másik felekezetre szakadt. Hogyan van ez? Mert kicsi klikkek külön válnak, mi már nem vállalunk veletek közösséget. Mi új egyházat alapítunk. Így van az, hogy ma az egész világon 33 ezer magát keresztjének való felekezet van. 33 ezer. Mert vannak helytelen szakítások. Dacból, büszkeségből, irigységből, a szívnek a gonoszságából. Amikor dacból, na én külön alapítok. Vagy büszke vagyok, hol, akkor mi már vonulunk is. Ezek nem az Úr szerinti szakítások. Szégyelheti magát a keresztény nép, amikor annyi felé szakadt, Isten nem örült ennek. Nem szereztünk örömet Istennek, hogy 33 ezer felé szakadtunk. Aztán nézzük az új helyét Pálnak. Egy prozelita házában kezdi meg a tanítást. Ugye prozelitáknak hívták, ha találkoztok a Bibliában ebben a kifejezéssel, azokat a nem zsidó embereket, akik zsidó vallást fölvették. Ők majdnem teljes jogú közösségben lehettek a zsidó gyülekezettel, nem teljes jogú, de közel teljes jogú tagjai lehettek. Prozelitáknak hívták őket, ott lehettek a zsinagógában, az egy Istent, az Ószövetség Istenét vallották, tehát a kereszténység Istenét, hiszen ez a mi Istenünk is, aki a zsidók Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, ő jött el Jézusban és látott meg bennünket. Egy ilyen prózelita hátában kapott helyet Pál, aki hitt Jézus Krisztusban, aki befogadta az evangéliumot és befogadta Pált. És nézzétek meg ezt a döbbenetes helyzetet, 2 épület egymás mellett Korintusban, az egyik a zsidók zsinagógája, ez a zsidók temploma, és mellette van egy másik ház, mind a 2 helyen folyik Isten tisztelet, mind a 2 helyen hirdetik az Isten igéjét, de az egyik helyen hirdetik a tiszta evangéliumot. Ma is vannak ilyen helyzetek, testvérek, rengeteg szekta, rengeteg hamis vallás jön be a mi életünkbe, kopogtat az ajtókon, agykontroll, transzcendentális meditáció, angyalkommunikációs tréning és millió badarságok keleti miszticizmus köpenyében, és azt mondják, hogy itt a megváltás. Itt az élet bennünket keres, és halljuk, hogy híres emberek buddhisták lesznek, és döbbenten nézünk, hogy akkor merre is menjünk. Hát ahogy Korintusban nem volt mindegy, hogy éppen melyik házba megyünk be, és hol halljuk a tiszta evangéliumot, ma is van sok hamis vallás, sok hamis tanító,
de csak egyetlen egy üzenet menti meg a te életedet, és ez Jézus Krisztus evangéliuma. Az Isten szeretetéről szóló örömhír. Hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaáldozta érte egyszülött fiát. Jézusra lett vetve minden bűnös, minden bűnének az ítélete, ő bűnhődött meg mi helyettünk, a bűnösök helyett, hogy aki ezt a bűnösök közül elhiszi, elfogadja, hogy Jézusban már meg lett büntetve az ő bűne, annak Isten örök életet ad, és az az illető nem veszik el. Nincs más hír, ami megmenthet téged. Csak ez. Csak ez. Jézus Krisztusnak a tanítása egyedülálló. Bármilyen vallással hasonlítjátok össze, páratlanul egyedülálló mindaz, ami a kereszténységben van. Rengeteg törvényvallás van ezen a világon, hogy ezt tedd, azt tedd, rengeteg olyan vallás van, ami nem is ígér semmit, és mégis a milliók próbálnak abban hinni. A tanítványképző alkalmakon most majd pont a héten indulnak újra ősszel, pont a világvallásokat, felekezeteket vesszük a Biblia mérlegén. Ott láthatjuk, aki jár ezekre az alkalmakra, hogy mennyire páratlan Jézusnak a tanítása. Mindaz, amit mondott, egyedülálló, hihetetlenül tiszta, nemes, nincs még egy olyan vallás, aminek ilyen nemes, ennyire tiszta és páratlan a tanítása. Aztán Jézus Krisztusnak a lénye és a földi élete is páratlan. Ha összehasonlítanánk más vallás alapítók életével, meg lennénk döbbenve a többi vallás alapító életével, mennyi szennyfolt van, mennyi szégyen, mennyi erkölcsi iszonyatos bűn és kihágás, Jézus életében semmi folt nincs. Makulátlanul tiszta. Aztán ott van az ő szeretete. Az ő szeretete. A többi vallás alapítónak nem volt feltétel nélküli szeretete. Nem fordultak a többi vallás alapítók az emberekhez ilyen irgalommal és ilyen örökkévaló szeretettel. Ezt csak Jézustól kapta az emberiség. És a Biblia azt mondja, Jeremiás 31 eleje, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem királyi irgalmasságomat, így szól az Úr. Isten örökkévaló szeretettel szeretett. Nem feledékenyen, nem szeszélyesen, hanem egy tökéletes szeretettel. És áldozatának nagysága is. Tudjátok, az a szeretet, amely nem hoz áldozatot, az nem igazi szeretet. Az igazi szeretet áldozatot tud hozni azokért, akiket szeret. Jézus ilyen volt. És a legnagyobb áldozatot hozta meg. Ő letette a saját életét mindazokért, akiket szeretett. Ő odaáldozta önmagát, az emberiségért, minden emberért, hogy aki hisz ő benne, élhessen örökké. Mutatott-e ekkora áldozatot bárki is? Amit ő tett, az menthet meg téged. Az ő szeretete, az ő áldozata, az ő érted való szolgálata. Lemossa rólad bűneidet, felöltöztet lelkileg fehér ruhába, maga mellé vesz az örök életbe a földi vándorút után, mert a hiszel benne, a te életed az övé. Ez a legnagyobb reménység. Ez a legpáratlanabb reménység az egész világon. Ez menthet meg engem is, téged is, mindannyiunkat. A történettel fogom ma is befejezni. Volt egy David Aikman nevű újságíró, egy nagyon komoly keresztény újságíró, egy nagy magazinnak az újságírója volt, és mindenki tudta róla, hogy komoly keresztény életet él, nem csak vallásoskodik, hanem ő megéli a hitét. Bizonyságot tett ahol tud Jézusról, és nem káromkodik, ami valóban a hív embernek sok-sok apró dolga, hogy megnézed az életet területét, hogy meglátod,
ki úgy él, mint a Biblia. Na hát ő ilyen volt. Volt neki az újságnál egy főnöke, egy borzasztó Isten káromló ember. És amikor beszélt Daviddel, akkor mindig mondta, hogy éppen mi a feladat, hova menjen, miről írjon cikket, de a szokásos stílusban nagyon fröcsögve, mocskosan, Isten káromolva, mindig nagyon káromkodósan mondta el, szinte töltelék szava volt az Isten nevének a káromlása. Hát Davidét ez borzasztóan bosszantotta, és hát tűrte egy ideig, tűrte, aztán elszakadt ugye a cérna, ahogy szoktuk mondani, és ezt nagyon beolvasott neki a telefonba, a saját főnökének, hogy hát ne káromkodjon meg Isten nevét, ne vegye a szájára, meg így, meg úgy. Jól beolvasott neki. Meg is sértődött a főnöke, jól össze is kaptak, nem is beszéltek egy ideig. Davidnek az első időben azóta gondolat, hogy na most jó, megmondtam neki, végre helyre tettem ezt a káromkodó főnököt. Aztán Isten előtti imádságokban Bibliát olvassa, hogy más látásra jutott, meglátta, hogy Uram, nem jól csináltam, ne haragudj, elrontottam. Milyen bizonyság vagyok én itt, hogy neki megyek, mint egy tank, jól lehordom. Olyan rossz indulattal mentem neki, hiába van erkölcsileg igazam, nem szeretettel jártam el. És elhatározta, hogy másnap fog beszélni a főnökével, és bocsánatot kér, és mindent magára vállal. Ugye ez nagyon komoly döntés, le kell szállnunk akkor alázatra, nem tesz jót a mi büszkeségünknek, de Isten országának ezt tesz jót. Másnap bement a főnökéhez, David Aikman, és mondta a főnökének, hogy ne haragudjon, hogy a múltkor gorombán beszéltem magával, összevesztünk, megromlott a kapcsolatunk, és erről egyedül én tehetek. Bocsásson meg nekem, ez az én hibám, nem az ön hibája, egyedül az én hibám. Döbbenten hallgatta a főnök. Aztán folytatta David, és még valami. A cikkek is ön választa ki, hogy melyről ír ön. A jobb történetek természetesen az öné, ha valamelyikről, témáról nem akar írni, az majd lesz az enyém. Úgyhogy mindig ön dönt, én visszavonulok és elfogadom, amit kapok. Megköszönte, elment. Hát le volt döbbenve a főnöke, hát ez a mai világban nem így szokott menni, még sokszor a keresztjének is így egymást könyökölve haladnak előre az útjaikon, de ő most krisztusi módon járt el. Pár nappal később hallotta, hogy lesz egy üzletembereknek szánt találkozó, ahol az egyik üzletember, egy magasrangú vállalatigazgató, aki keresztény lett, bizonyságot fog tenni a hitéről, hogy hogyan találta meg Jézus Krisztust és a Krisztusban való hitet. És gondolt egyet ez a David, és bement a főnökéhez, és mondta, hogy én most el fogok menni egy üzletemberek találkozójára, ahol úgy hallottam, hogy az egyik üzletember beszélni fog az ő keresztény hitéről, nem jönne el velem? A főnök azt mondta, hogy rendben. Elment Daviddel, a keresztény újságíróval, az Isten káromló főnök, és olyan nagy hatással volt rá, amit ott hallott, hogy ennek a világnak a fia, egy gazdag, egy üzletember, elképzeltétek egy amerikai üzletember, hát ott nem pár tízezer forintról van szó, hanem milliókról, dollárba, és ő beszélt arról, hogy ő megtalálta Jézust. Élete értelmét, a szíve békességét benne. Hogy máshogy él most, és olyan reménységgel él, ami a Bibliában van. És beszélt arról ez az üzletember, hogy hogyan találta meg a Krisztusban való hitet, és mit jelent neki az, hogy most Jézusban hisz. Hát az újságíró főnökét mélyen megindította ez, és nem sokára ő is megtalálta Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját. Az evangélium döntés elé állít. Hallod, meg kell hoznod egy döntést. Kell nekem ez, vagy nem kell? Az evangélium vízválasztó. Vagy odaállunk Isten népe mellé, hogy Uram, én is szeretnék bemenni az életre. Meghozunk egy döntést, hogy Uram, kell nekem ez a hit. Ezzel a reménységgel akarok élni, és be akarok érni a célba, az örök életbe. Most hogy hoz az ember egy halálos döntést, mindez nem kell neki. Vannak Korintusban, akik meghozták ezt a halálos döntést, hogy Pál meg az üzenete nem kell nekik. Az a Jézus, akit Pál hirdetett, és az, amit Jézus tett, őértük bűnösökért, nem kell nekik. Sokan hoztak Korintusban ilyen döntést, hogy bűneikre a bocsánat, Isten kegyelme és az örök üdvösség nem kell nekik. Őket ez nem érdekli, hagyja őket békén Pál. Ez a halálos döntés. De voltak Korintusban, akik meghozták a döntést, az Isten szeret engem, megbocsátja az én bűneimet, akkor én ezt elfogadom. Akkor elmondom imádságban, hogy kell nekem ő. Kell nekem Jézus áldozata, kell nekem a bűneimre a kegyelem, és szeretnék bemenni az életre. És akik ezt meghozták, imában elmondták Istennek, azok ma is élnek Istennél örökké. Te milyen döntést hozol ma? Amen. A 451-es énekünket keressük ki, testvérek, az énekes könyvünkből, és a 451-es énekünknek az első kettő versét énekeljük. 451-es dicséretet keressük ki tehát, és az első két versét énekeljük. 451-es énekünk a 256-os dicséret dallamára éneklendő. Egy gyönyörű ének, figyeljünk a szövegére, az első kettő verszakát énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményednek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd olyan komolyan beszél velünk. Köszönjük, hogy Te nem úgy beszélsz velünk, ahogy sok ember ezen a világon képmutatóan vagy hátsó szándékkal. Olyan sokan nem mondják meg nekünk egyenesen, hogy mi van. Mást mutatnak. Olyan jó, hogy amikor Te beszélsz velünk a Biblia szaván keresztül, az Isten igének a hirdetésében, a magyarázatában, olyan világossá teszed a dolgokat. Köszönjük, hogy beszélsz a felelősségünkről. Nem is hittük volna, hogy mekkora a mi felelősségünk, hogy magunk döntünk, hogy lesz-e örök életünk. Te mindent elvégeztél Jézusban, meghaltál érettünk a Golgotán, feltámadtál húsvét vasárnapon, és innentől kezdve nálunk a labda. Kell-e nekünk az örömhír, az evangélium? Kell-e nekünk a váltság? Kell-e nekünk bűneink bocsánata? Kell-e az örök üdvösség, akarunk-e élni nálad örök boldogságban, vagy mindez nekünk nem kell. Ó, mekkora felelősséget adtál az embernek. És de sokan a történelemben mindeddig hallgatták és hallották az evangéliumodat, és mindig voltak, akik befogadták, de sajnos mindig voltak, akik ellene szóltak, megkeményítették a szívüket, és nem hittek te neked, pedig te örökkévaló szeretettel őket is szeretted. Urunk, add, hogy a mi szívünk meg ne keményedjen, nehogy rossz döntést hozzunk. Bocsáss meg nekünk, amikor bennünk volt ellenállás a hallott ige felé. Bocsáss meg, amikor mi bennünk van rossz érzés, ilyen kemény tud lenni a szívünk, tele makacsággal, dacsal, büszkeséggel. Bocsáss meg, amikor az óemberünk minden trükköt bevet, hogy ne kelljen megtérnünk. Amikor halljuk, hogy te igazi belső, szívbeli megváltozást követelsz, hozzád való odafordulást, szívbeli megtérést, hozzád való kiáltást a bűn mélységéből. Bocsásd meg, hogy a mi szívünk sokszor nekünk dobott mentővnek áll ellent. Adj nekünk jó döntést, hogy az életet válasszuk. Add, Uram, hogy kelljen nekünk ez. Kelljen a megváltó, és benne a bűnök bocsánata. Kelljen nekünk az örök élet, hogy a földi vándorút után odaérkezzünk, ahova tényleg szeretnénk, ahova a legjobb megérkezni. Ajándékozz nekünk ilyen élő hitet, és a veled való szövetséget. Rád bízzuk, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinket, könyörülj ő rajtuk, áld meg őket békességgel, a feltámadásba vetett hit örömével, reménységével az örök életnek, vigaszával, igét tanításának. Szárítsd fel könnyeiket, és öleld át őket szereteteddel. Gyógyíts meg betegjeinket, és légy ereje az erőtleneknek, vigasza a szomorkodóknak, támasza a hozzá kiáltónak. Áldott légy, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy imáinkat hallod, és arra szereteteddel válaszolsz. Ámen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imáját mondja el magában az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást, Mózes áldását, halljuk és vegyük. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr adott te neked. Ámen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük, a 451-es ének maradék két verse, a 3-as és a 4-es verszak. 451-es énekünket keressük ki ismét, 3. és a 4. verseit énekeljük. 451-es énekünk 3. verse így kezdődik. A pokol torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál. Oh.
Yeah.